Tam valami rendszert találni közöttük, nem sikerült. Annyit azért megértettem, hogy rohadtul fél attól a szemétől. Többször is már a számon volt a vallomás, hogy mindent láttam és mindent tudok, de aztán valahogy visszatartottam magam. Más egyéb már nem történt. Két nappal korábban hagytam el a szülői házat, mint Jessica. Nagy-nagy megkönnyebbüléssel mentem el, még talán boldogabban, mint annak idején. Jessica az ajtóban állt és komor tekintettel nézett utánam. Ekkor láttam élve utoljára. 39 Hauna ismét megkérdezte tőlem, hogy nem innék-e néhány kortyot, s meg sem várva, hogy mit felelek rá, öntött a csészéjünkbe. Mindjárt a végén vagyunk, mondta a csészéje szélére került cseppeket nyalogatva. Szóval, visszamentem a cirkuszhoz és a munkámba temetkeztem. Las Vegasban léptem fel, immár mint híres, kitüntetett művész. Egyre inkább a késdobálás lett a specialitásom. Hosszú hetekig dolgoztam azon, hogy tartalommal töltsem meg a műsoraimat. Úgy gondoltam, hogy nem csak a technikai tudás a lényeg, hanem a körítés is. Kis történeteket találtunk ki, bohócokkal, indiánokkal, történelmi figurákkal. A műsornak óriási sikere lett. Cirkuszművészeti Oscar-díjat is kaptam. Sekkor ismét belépett az életembe Frank. Shawnak itt a maradék italát, de nem tette le a csészéjét a szőnyegre. Úgy szorította, hogy attól tartottam, darabokra törik, s a szilánkok a kezébe fúródnak. Ezúttal már a saját házamban látogatott meg, Long Beach-en. Este volt, éppen néhány barátom volt nálam. Csendesen beszélgettünk, amikor is egy taxi gördült a kocsi bejáróhoz. Gőzöm sem volt róla, kijöhetett taxival. Kimentem, hogy megnézzem, s egy férfit láttam kiszállni a kocsiból. Csak néhány hosszú másodperc után jöttem rá, hogy ki az. Frank ezúttal is elegáns volt, jóképű, de mintha évtizedet öregedett volna azóta, hogy utoljára láttam. Megkérdezte, beszélhetne-e velem négy szem közt. Mondtam neki, hogy barátok vannak nálam, talán egy másik alkalommal. Ekkor azt mondta, hogy Jessica-ról lenne szó. Olyan komor volt a tekintete, hogy azonnal beleegyeztem. Elnézést kértem a vendégeimtől, amiért fél órára kénytelen vagyok magukra hagyni őket. Félrevonultam Frankel. Fogalmam sem volt róla, mit akar mondani. Azt sem tudtam, hogy végül is. Összeházasodtak egy Jessica-val. Igyekeztem úgy intézni az életem, hogy nem vertem nagy dobra a lakás címemet. Ennek ellenére nem voltak illúzióim. Ha akart volna, Jessica a nyomomra bukkanhatott volna. Nos, Frank leült velem szemben, majd előjött a lényeggel. Jessica-val akar beszélni velem. Bizonyára tudom, hogy Jessica és ő szoros kapcsolatban álltak, elvégre a vőlegénye volt, és még ma is annak tartja magát. Hivatalosan még nem házasodtak ugyan össze, de ez nem is lényeges, előbb-utóbb összefognak. Azt is sejthetem, hogy bizalmas beosztásban vannak mind a ketten. Olyan adatokkal dolgoznak, amelyek egy óriás cég alapvető érdekeit érintik. Eddig minden ment is simán, Jessica és ő nagyon jól megértették egymást, aztán egyszer csak történt valami. Nem tud másra gondolni, mint hogy Jessica megbetegedett. Vagy az idegeivel vannak kisebb problémái, vagy az agyával. No nem komoly, nem bolondult meg, vagy ilyesmi, egyáltalán nem, csak az utóbbi időben egyre furcsábban kezdett viselkedni. Azok, akiknek dolgoznak, úgy gondolják, hogy Jessica néhány információval kapcsolatban könnyelműen járt el. Erről sajnos nem mondhat többet. Ráadásul Jessica nem engedte, hogy megbeszéljenek bizonyos dolgokat, egyszerűen lelépett a térképről. Képzelheti, hogy megrémültem. Mi az, hogy lelépett a térképről? Egyszerűen nem értettem, miről beszél. Sőt még a hangját sem hallottam. Sokkot kaphattam, vagy mi a fene. Arra riadtam, hogy ott álltok előttem hang nélkül, jó magam pedig csak állok és bámulok a híg levegőbe. Hirtelen pattant valami a fülemben, és ismét meghallottam a hangját. Éppen arról beszélt, ismételten, hogy Jessica milyen veszélynek teszi ki magát, közvetve őt is, sőt engem is, és az egész családját. Mert hogy azok, akiknek konfliktusa támad Jessica-val, nem nyugszanak olyan könnyen bele, hogy komoly veszteség érheti őket. Nem kell félni, semmi rosszat nem akarnak tőle, és tőlünk sem, csupán csak azt, hogy legyünk lojálisak hozzájuk. Blabla, blabla, blabla. Ahogy ismét hallottam a hangját, és ott láttam magam előtt rángatódzó és nyáladzó szája szélét, riadt tekintetét, biztos voltam benne, hogy a kívánt lojalitás nem egészen az, amit általában ez alatt a szó alatt értünk. Kicsit összekaptam magam és megkérdeztem tőle, hogy konkrétan mi a fenét akar tőlem. Azt mondta, először is azt, hogy hadd lakhasson nálam néhány napig, mert bizonyos okokból kifolyólag nem lenne szerencsés, ha szállodába menne, elvégre ott be kellene jelentkeznie, jelenlegi helyzetében azonban ezt nem teheti meg. Erre megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, ha most így ahogy vagyok, cipő nélkül, mert a homokon folytatott társalgás miatt még cipő sem volt rajtam. Szóval így, mezítláb bemennék a rendőrségre, és elmondanék nekik mindent. Mi mindent? Kérdezte gyanakodva. Mondtam neki, azt, hogy megfenyegetett. Erre azt felelte, hogy félreértem a dolgot, ő nem fenyegetett meg, csak figyelmeztetett rá, hogy valami baj van a nővéremmel. És, ha mondott volna nekem valami fontosat, szó-szót követett, végül ismét odajukadtunk ki, hogy kellemetlenségem lehet belőle, sőt a szüleimnek is, ha Jessica elfecsegett volna nekünk valamit az üzletükkel kapcsolatban, és ezt én elhallgatom előle. Elfutotta az agyamat a vér és kirúgtam a fickót. Méghozzá szó szerint, utána rúgtam és el is találtam. Ő meg még csak meg sem fordult. Örültem is, hogy megszabadultam tőle, de a szívem mélyén nyugtalan is voltam, hogy mi van akkor, ha tényleg igazat mond. Ha Jessica tényleg lelépett, munkaadói tényleg keresik, a szüleinknek pedig tényleg baja eshet. Ezen töprengtem akkor is, amikor lefeküdtem. Ha jól emlékszem, bekapcsoltam a riasztót, bár ebben már nem vagyok egészen biztos. Az volt az igazság, hogy kicsit többet ittam a kelleténél. Nem szoktam, most azonban, mintha valaki tolta volna a kezem a pohár után. Lefeküdtem, majd arra riadtam fel, hogy nem vagyok egyedül a szobában. Felültem az ágyamon, megpróbáltam felkapcsolni az éjjeli lámpát, ám valaki lefogta a kezem. Képzelheti, mit éreztem. Jó környéken laktam, ritkák errefelé az erőszakos cselekmények, mégsem szerencsés dolog, ha az emberének évadján arra ébredt, hogy hivatlan látogatót kapott. Sikoltottam is egyet. Többet már nem tudtam, mert odaugrott hozzám és befogta a számat. Közben rám mordult, hogy megfojt, ha sokat ugrálok. Akkor jöttem rá, hogy franka betörő. Nem mondhatnám, hogy nagyon megnyugodtam volna, jól lehet, biztos voltam benne, hogy legalább az életemet nem fenyegeti közvetlen veszély. Frank az ágyam szélére ült és közölte velem, hogy néhány napig itt marad nálam, jobban teszem, ha beletörődöm ebbe. Ha akarom, még velem is alszik, úgyis a családban marad. Benyúlt a takaróm alá és fogdosni kezdett. Természetesen védekeztem, meg is karmoltam, erre ő kiózanodva abba hagyta a dolgot. Azt mondta, bocs, kisébe gerjedt tőlem, mert már rég nem látta Jessicát, és bizonyos értelemben hasonlítok rá, ezt még soha nem hallottam senkitől, de most nem is ez a lényeg. Ha nem akarok, hát nem, nem tudom, mit hagyok ki, egy a lényeg, itt lakik nálam pár napig, s ez alatt én sem mehetek ki a házból. Ekkor kezdődött életem néhány legkeményebb napja. Ha jól emlékszem, 5 napot töltöttem Frankel. A 6. nap délutánján aztán történt valami. Frank éppen az egyik szobában firkált, a tiszta papírokat a fiókjaimból szedte ki és végtelen számoszlopokat írogatott rájuk. Néha arra gondoltam, hogy bizonyára begolyózott, s ezekkel a számsorokkal nyugtatgatja magát. 5 napig nem mentem ki a házból, 5 napig még a telefonjaimat sem vehettem fel. Pedig lett volna telefonálgatni valóm bőven. Éppen egy nagyobb munka közepén voltunk, s a munkatársaim várták a véleményemet. Csak csengtek a telefonok, csengtek, de én nem vehettem fel egyet sem közülük. Szóval, Frank az egyik szobában firkált a papírjaira, ajtóablak természetesen zárva volt, redőnyök lehúzva, mintha nem lenne itthon senki, s ekkor ismét megjelent előttem valaki. Éppen olyan váratlanul, mint ahogy Frank bukkant fel a szobámban. Az ablaknak háttal ültem, és megpróbáltam olvasni valamit, amikor, mintha halkan megkapirgálták volna a redőnyt. Hátra néztem, de nem láttam, hogy megmozdulna. Kicsit megpiszkáltam, hogy kilássak a ház előtti térre. És ki is láttam, de nem volt ott semmi biztató. A tengert láttam csupán, futó hullámokat, s a sárgán világító homokot. Visszafordultam és tovább olvastam. Ismét megkapirgálták a zsalut. Minden megismétlődött. Az ablakhoz mentem, kilestem a szabadba, de csak a tengert és a homokot láttam. És egy nagy, fehér madarat elröppenni az ablak előtt. Arra gondoltam, hogy bizonyára a madár röppent neki a zsalunak, vagy megkocogtatta a csőrével, ki tudja? Talán bogarat látott mászni rajta. Amikor harmadszor recsent meg a zsalu, már hátra sem fordultam. Csak akkor riadtam fel a gondolataimból, amikor hideget éreztem a nyakamon. Rémültem fel, sikkantottam és azt hittem, rosszul látok. Egy szakadt, hajléktalannak tűnő anyóka állt előttem, akkora stukkerral, hogy majdnem lehúzta a kezét. Szimpatikus, szép arcú asszony volt, úgy a 70-es évei környékén. Látszott rajta, hogy valaha jobb napokat látott. Nem gondolhattam másra, mint hogy bizonyára azt hitte, a ház lakatlan, és bejött, hogy hát ha talál benne valamit. Ott állt előttem, és figyelmesen nézett rám. Bár, ismétlem, szakadtnak tűnt a ruházata és koszfoltok is feketettek a képén, fején pedig olyan virágmintás kalap ült, amilyet már 80 évvel ezelőtt is, mint régi idők emlékét hajították szemétre, mégsem látszott ápolatlannak. és kellemes volt az illata is. Nem vagyok szakértő, de mintha egy igen drága parfüm illatát éreztem volna rajta. Kedves, idős anyókának tűnt, s ha nincs az az irdatlanul nagy stukker a kezében, talán nem is féltem volna tőle. Láttam, hogy a zsalut felfeszítette, az ablakot pedig úgy törte be, hogy semmiféle csörömpölést nem hallottam. Csak később vettem észre, hogy ragasztós papírral és üvegvágóval dolgozott. Profi munka volt, meg kell hagyni. Bármennyire is fenyegető volt a rahedli stukker a kezében, nem ijedtem meg tőle. Erős, kisportolt lány vagyok, artista, olyanok az izmaim, mint a kő. Mit nekem egy rozog a anyókát ártalmatlanná tenni? Rámosolyogtam, felugrottam és támadásba lendültem. Mindjárt meg is bántam, az anyóka ellibbent előlem, és a halántékomhoz szorította a stukkert. Aztán csak egyetlen rövid mondatot kérdezett tőlem. Tudja, mi volt az, micsoda? Kérdeztem, ha reggelig gondolkodna, sem találná ki. Ahelyett, hogy azt kérdezte volna tőlem, hogy hol vannak az ékszereim, vagy hogy akarok-e élni, vagy ilyesmit azt kérdezte tőlem, hogy hol van Frank? Érti, hogy hol van Frank? Képzelheti, hogy majdnem eldobtam magam a rémülettől. Mi a fene folyik itt? Ki ez a nyanya, és honnan ismeri Franket? Arról nem is beszélve, hogy honnan tudja, hogy itt van. Csak hebegtem, habogtam, mire elvette rólam a fegyvercsövét, és azt mondta, napok óta tudja, hogy Frank itt rejtőzködik, már korábban is elkaphatta volna, csak miattam fogta vissza magát. Attól tartott, hogy Frank pluszként használ fel engem, s ha rátámad, akkor nekem annyi. Így hát jobban tenném, ha hálából megmutatnám neki, hogy jelenleg éppen hol bujkál a fickó. Gondolhatja, hogy nem soká vacakoltam a válasszal. Behunyta a szemét, mintha a házalaprajzát memorizálná, aztán mintegy mellékesen megkérdezte tőlem, hogy itt a házban lője agyon Franket, vagy valahol másutt. Hülye kérdés volt, nem is vitás. Úgy megrémültem, hogy válaszolni sem volt erőm, aztán valahogy csak kinyögtem, hogy ha lehetséges, ne a házban intézze el. Ő bólintott, és a méntű nagy fegyverrel a kezében, kisétált a folyosóra. Hallottam, hogy ajtó csapódik, kiáltást is hallottam, lövés csattant, majd elcsendesedett minden. Ott reszkedtem a szobám sarkában, pedig nem vagyok az, aki kifejezetten gyáva nyúl. Éppen ki akartam mászni az ablakon, amikor bejött az öregasszony, kezében a rahedli stukkerral, és azt mondta, bocsánatot kér, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte. Frank ellenállt, így kénytelen volt megsebesíteni. Nem kell aggódnom, nem vérzett össze semmit. Csak azért szól, hogy ha mégiscsak találnék valahol egy-két vércseppet, ne nyugtalankodjak, hanem tüntessem el. Elviszik innen és másút töli meg Franket. Képzelje, az a kicsi, hajlott öregasszony ezt mondta. Nekem volt valami komikus a dologban, de valami rettentően fenyegető is. Ezután ismét magamra hagyott. Amikor legközelebb feltűnt, már Frank is vele volt. A saját lábán jött és hörögve szedte a levegőt. Olyan gyűlölettel nézett rám, amiből kitalálhattam. Azt hiszi, hogy én hívtam ide a hölgyet. Este volt, holdfény ragyogott a tengerpart felett, a vizenezüst híd húzódott egészen Kínáig, a homok pedig folyékony, sárga aranyjá változott. Az öreg asszony a rahedli stukkerral maga előtt lögdöste Franket, aki olyan szerencsétlenül botladozott előtte, mintha minden pillanatban el akarna esni. Elől, a mellett ájékán jókora piros rózsa nyílott. Néhány centiméterrel ment csak a golyó a szíve mellé. Ha nincs szerencséje, már nem a saját lábán ment volna kifelé. Arra gondoltam, hogy milyen szerencsétlen is vagyok. Más ember 100 évig is elél anélkül, hogy erőszakos cselekményt látna, nekem pedig 2 is jutott belőle. Idáig, mit védhettek az őseim, hogy a túlvilági hatalmak most rajtam verik le a bűneiket? Az idős asszony a nagy stukkerral maga előtt terelte Franket, és a kiáraton át kitessékelte a homokra. Nem mondta, hogy kövessem, én meg a fenekemen maradtam. Még, ha akartam volna, sem mehettem volna utána, mert annak ellenére, hogy a trapézon 3 embert is képes voltam megtartani a lábaimmal, most olyan gyengék voltak, hogy még felállni sem lett volna erőm. Amikor kiszállt belőlem a bénaság, kifutottam a teraszra. Frank a homokon ült, 50 méterre a háztól, fejét vörös-véres mellére horgasztva, az idős hölgy pedig egyásóval éppen a sírját ásta. Frank néha felemelte a fejét, komikusan buborékolt a szájával, majd visszaesett a feje a mellkasára. Ronda jelenet volt, még most is borzongok, ha rá gondolok. Shauna, hogy legyőzze a borzongását, ismét töltött a furcsa italból. Én is vele hittem, s valahogy egyre fickósabban kezdtem érezni magam. Hogy is mondjam csak, mintha már nem is Shauna ült volna velem szemben semmit el nem rejtő száriában, hanem egy indiai istennő. Nem tudtam, melyik, de nem is volt lényeges, elvégre az indiai istennők majdnem egyformák, valamennyien szépek. Barnák és jól fejlett idomaik vannak. Nem véletlenül gyönyörködnek bennük a turisták. Sauna furcsán nézett rám, mintha nem is engem látott volna magával szemben, hanem valaki mást. Vajon kit láthat? Töprengtem. Szóval, folytatom, sóhajtotta, megnyalva a szája szélét. Frank ott ült az öregasszony kocsijának a kerekénél, és nézte, amint az öregasszony a sírját ássa. Én meg csak álltam és bámultam, mit csinál. Ami ezután következett, iszonyú volt. Eddig csak filmen láttam ilyet. Az öregasszony letette az ásót, Frank hóna alá nyúlt, odahúzta a gödörhöz, és feltérdeltette. Frank ingadozott ugyan, de nem dőlt el. Az öregasszony előhúzta valahonnan a rahedli stukkerét és habozás nélkül tarkón lőtte Franket. Eltette a stukkert és elkezdte egy kis lapáttal ráhányni a homokot a halottra. Amikor kész lett, nem lapátolt soká, a sír nem lehetett túl mély, összecsomagolta a cuccait, beszállt a kocsijába és elviharzott. Én pedig ott maradtam szerencsétlenül, alig 50 méterre Franktól. Első rémületemben el akartam rohanni mindegy hova csak el innen, el is futottam, vagy 50 méternyire, másik irányba, mint ahol Frank feküdt, akkor aztán megálltam. Mit is akarok én tenni, Uramisten, nem hagyhatom egyedül a házat. Végig kell gondolnom mindent. Úgy döntöttem, hogy egyelőre nem megyek sehova. Attól, mert Franket az én házam közelében találják meg, abban biztos voltam, hogy megtalálják. Még nem kell feltétlenül arra gondolniuk, hogy én öltem meg. Gondolkodnom kell, gondolkodnom, gondolkodnom. Még mindig gondolkodtam, amikor megzörgették odakint az ajtót. Biztos voltam benne, hogy lebuktam. Már is megtalálták Franket. Valaki a kutyáját sétáltatta, a kutya meg kikaparta a halottat. Lehet, hogy már itt is a rendőrség a rabomobillal. Nem a rendőrség volt, bár csak az lett volna, az öregasszony jött vissza a rahedli stukkerjával. Megkérdezte, bejöhet-e. Szó nélkül félreálltam az útjából. Bejött és beszélni kezdett hozzám. Megkérdezte, értem-e, amit mond. Szólni nem tudtam, csak bólintani. Azt mondta, megölte Frankot és elvitte messzire. Ez természetesen hazugság volt, hiszen a magam szemével láttam, hol ásta el. Aztán megkérdezte, hogy Frank Jessica-t kereste-e nálam. Ekkor már semmin sem csodálkoztam. Abban sem voltam biztos, hogy még a világon vagyok-e, vagy a tisztító tűzben, valamiféle élet-halál közti állapotban, ahol a megélt valóság elemei összekeverednek az álmok és vágyak valóságával. Nem kérdeztem meg tőle, honnan tud Jessica-ról, honnan tudja, hogy én ki vagyok. Elvégre túlvilági lényektől nem szokás megkérdezni, hogy amit tudnak, honnan tudják. Tudják és kész. Azt feleltem, hogy igen, Frank Jessica-t kereste. Megkérdezte, tudom-e, hol van. Mondtam, hogy fogalmam sincs róla. Elgondolkodott, majd megfordult és távozni akart. Az utolsó pillanatban azonban ismét felém fordult. És most kapaszkodjék meg, olyasmit mondott, ami a legérthetetlenebb volt valamennyi dolog között, ami az utolsó néhány napban történt velem. Azt mondta, hogy ő tudja, hol van Jessica. A Veddák között Sri Lankán. Ott talán megtalálom. Egyéb körülmények között talán meg sem tudtam volna jegyezni ezt a szót, de akkor, ott, örökre az agyamba vésődött. A Veddák közé ment, mondta az öregasszony a nagy stukkerral. Álltam vele szemben. A sóbálvány hozzám képest örök mozgó lehetett. Az öregasszony a rahedli stukkerral barátságosan rám mosolygott. Menjen oda és hozza haza. Lehet, hogy csak magára vár. Megfordult és kilépett az életemből.